Két világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Orbán Márk atya, a beszélgető társam. Köszöntöm a kedves hallgatókat Gyöngyösön, az Alsóvárosi templom melletti kolostorban üldögélünk, és hát beszélgetésünk apropója egy kerek évforduló, 75 éve látta meg Márk atya napvilágot, mégpedig egy ősi ferences fészek szomszédságában. Hol is?
Szombathelyen a ferences templomba jártak a szüleim, ott esküdtek, és mikor megszülettem, ott kereszteltek, úgyhogy ott voltam egészen 6 éves koromig.
1943, ugye?
43. 43-ban születtem, és 49-ben mentünk föl Pestre.
Harcok folytak ottan. Egy éves korodban nyilván személyes emléked nincs róla, de a családi történet biztos megörökítette, nem?
Meg. Arról szólt a történet, hogy édesanyám mentett mindent, mikor riadó volt, édesapám meg engem kapott föl, és a kezdőbe nyomta a pálinkás flaskát. Úgyhogy én vigyáztam a flaskára, édesapám vigyázott érem, édesanyám meg a többire. Iszonyú harcok voltak, mert azok a kerge amerikaiak, mikor mentek ki az országból, a fölösleges bombáikat rádobták Szombathelyre, az összeset. Igen. Tehát nem célba dobtak, hanem csak úgy lepotyogtatták a bombákat.
Mondod, hogy édesanyád világi rendi, harmadrendi szerences volt?
Igen, zászlós anya volt. Én csak akkor tudtam meg, mikor ő már meghalt.
Zászlós anya?
Igen, de hogy mit jelent ez, nem tudom, hogy őtőle kapták az ottani csoport a zászlót, vagy ő vitte a zászlót, azt nem tudom, mert a könyvben ez nem szerepel, nem tudom. Csak megtudtam, hogy ő ferences világi rendi volt. Hát harmadik rendi volt, igen. Mert akkor még harmadik rend volt.
Igen. Mondtad, hogy 6 éves korodig voltatok Szombathelyen. Igen. Mi következett utána?
Utána fölkerültünk Budapestre, és hát ott éltem életemet, mint egy igazi pesti fiú. Mikor először mentem iskolába, megszólaltam az egész osztály rajtam röhögött, hogy az megye, az vár, legvár. Mert tiszta vasiul beszéltem, és a pesti gyerekeknek ez roppant röhelyes volt. De abban az időben az volt a tendencia, hogy mindenkit az irodalmi magyarra tanítottak, úgyhogy belőlem is úgy kinevelték a vasi tájszólást, hogy nem tudok egyes hangzókat, vasi hangzókat kiejteni.
Hogyha visszamégy vasba, akkor sem születik újjá benned ez a nyelvjárás?
Nem tudok úgy beszélni, mert a nyelvem nem porog azokra a hangokra. Uh-huh. Ennyi, úgyhogy én már csak megmaradok pesti fiúnak.
Tehát akkor végül is nem a szombathelyi ferences templom hatására lettél ferences, hanem valahogy máshogy.
Igen, teljesen máshogy. Az egy érdekes hosszú történet. Az egész úgy kezdődött, hogy mikor fölkerültünk Budapestre, a házmester néniknek született 18 gyereke, abból 15-öt nevelt fel, 3 meghalt csecsemő halálba, és ők egy 5 emeletes bérháznak a földszintén laktak, és volt nekik egy kis udvarok, ha függőlegesen fölnéztek, látták az eget 5 emelet magasság után. És én azt néztem, hogy ennek a nénnek milyen sok az a 15 gyerek.
Hol volt ez a ház?
Ez a mostani belügyminisztérium mellett, ott volt egy nyomda, a Balassi Bálint utca 26.
Tehát 5. kerület?
Igen. Kint a Dunaparton, mert előttünk játszótér volt. Tehát mi a Dunára nézett a háznak a prontja.
15 gyerekes házmester.
Igen.
Miért tartottad fontosnak, hogy ezt megemlíted?
Azért említettem meg, mert ez a házmester néni, ez házmesternő volt, ez volt az egyetlen foglalkozása, az mellett, hogy édesanyja volt, és a férje pedig közönséges fegyházőr volt. Tehát nem vetette fel őket a pénz, mert közönséges fizetésből éltek. De amikor játszani kezdtünk, akkor ha a rablópandort játszottunk, a ház gyerekei mindig kikaptak a házmester gyerekektől, mert ők többen voltak, mint mi összesen a házba. És hát azért hoztam szóvá, mert én gyerekkoromban mindig fülig szerelmes voltam. De olyan plátói szerelem volt, mert órákat vártam a lányra, és akkor megjelent, akkor elbújtam, hogy nagy meglásson, úgyhogy ez csak olyan. És én nagyon sok gyereket szerettem volna. És az járt az eszembe, hogy ennek a házmesternek ez milyen sok, nekem meg milyen kevés. Gondolkoztam azon is, hogy Mohamedán leszek, ma akkor több feleségem lehet. Igen, ám csak azt megmondták azt is, hogy akkor az asszonyokat el kell tartani. Gondolom, akkor jobb, hogyha katolikus maradok.
Ez nagyon kedves. Ez a házmester család egyébként egy kedves család volt?
Igen.
Mert úgy általában az 50-es években a házmesterekről rossz emléke van az embereknek, mert ők voltak a beépített emberek, akik jelentettek az emberről, meg egyebek. Nem. Egy régi módi házmester
igen,
volt.
Igen. Én úgy voltam, hogy ott a bazilikához tartoztunk, de az nagyon messze volt tőlünk, és közelebb jártam, a Pozsony útról volt egy pincekápolna. De hát abban az időben engem nagymám úgy nevelt, hogy először leülnek az öreg hölgyek, aztán öreg urak, a hölgyek az urak, a lányok a fiúk, és a maradt hely, akkor még én is. És hát nekem sose volt ülőhelyem, de előttem mindig egy nagy darab behemót bácsi állt, mindig ugyanaz a bácsi ugyanazzal a háttal. Én a harmónium mellé álltam, és az volt az érdekes a szentmiséből, végre énekeltünk, vagy kinéztem a színes festett ablakra a kántor mellett. És nagyon nem szerettem misére járni, de nagymám mindig elködött, és mindig megkérdezte, miről beszélt a pap? Hát ki tudja megjegyezni, hogy fél órát beszélt a pap, és latinul mondta misét, most ebből mit jegyzem meg, semmit, én se jegyeztem meg. De mikor Győrbe mentem nagymámaikhoz nyaralni, akkor ott minisztráltam. És édesanyám pedig üzletvezető volt egy cukrászdában, ami most banki fiók, vagy micsoda, a Margit híd lábánál, és oda minden nap bejárt a Margit szigetről lévő papa, Sekrestyés és nénivel egy kávét meginni.
Apropó, Margit szigetről, tehát a Margit szigetnek akkor volt saját papja a kis kápolnának?
Igen, igen, volt saját papja, később ő lett a bérmapám. És mert törzsvendégnek számított, édesanyám az üzletvezető, jóba volt vele, és hát persze beszélgetés közben kiderült, hogy van neki egy minisztráns fia. Egy papnak azt mondta, hogy minisztráns meg fiú, akkor már kell neki. És ő is megígértette édesanyámmal, hogy majd engem kiküldöd a minisztrálni. Nekem meg a hátam közepére se kellett az egész. De édesanyám mindig mondta, hogy Imiki, mert csak egyszer menjék, és akkor letudtam az ígéretemet, akkor jó. De én nem. És képzeld, egyik reggel arra ébredtem, akkor volt ez új sláger, hogy valaki vár, ha hazamész.
Aki vár, ha hazamész, és átölel két puha kéz. Apuka, szól egy pici száj, hozzá a szív úgy muzsikál. Kis ágyából reggel a rád csicserek, gyorsan a szíved mellé fektetek. Ha néha az arcán láz rózsa ül, könnyezve tréfálsz, míg elszenderül, mint soha tél, csak nyár neked. Ha mosolyog kisgyermeked, az élet nem is nehéz, ha átölel két puha kéz.
És kipattantam az ágyból, kapkodtam a ruhámat meg, mert rohantam ki a Margit szigetre a kápolnához, mert valaki vár, ha hazamész. Egy sláger, ami elindít a templomba. Úgyhogy nem tudod, hogy minek mi a vége. Én is kimentem. Azt a templomot én kívülről ismertem, mert a barátommal, osztálytársammal megcsináltuk krétából, papírból, mindenből. Tehát én a külső méreteket tudtam, de bent nem voltam egyszer sem. Egy román stílusú templom, kápolna, és fél homály volt. Megyek be, annyit tudtam, hogy a templomba bárhol mész a fal mellett, előbb-utóbb a sekrestyébe érsz, mert ugye ott jön ki a papa misére. Szembe jött egy néni, velem onnan jött ki, és azt mondja, Émikém, te vagy az, úgy vártunk. Majd leültem. Sötét van. Életemben nem jártam ott. A néni a neveben szólít, és azt mondja, hogy úgy vártunk. És hát kiderült, hogy ő a sekrestyés néni, aki a plébános úrral együtt járt be kávézni, és ismerte édesanyámat, látta édesanyámat, én hasonlítok édesanyámra, így aztán megígérték, hogy az Imike majd megy ki minisztrálni, innen tudta, hogy én vagyok az Imikém, akit ők úgy vártak.
Igen, tehát Márkatyának Imre a keresztneve ezek szerint.
Igen, igen, igen. És bementem a sekrestyébe, és ott az egyik osztálytársamnak a bátya húzogatta a fiókot, tehát ő volt a pótsekrestyés, és délután már magamtól mentem ki, és én nagyon sok gyereket szerettem volna, mint már mondtam, és egyik alkalommal, mise után mentünk ki, a plébános úr ment elől, mi meg utána, akkor döbbentem rá, hogy a szembévő mamáknak az arcán üdvözült mosoly van, hogy a pap szereti a gyereküket. És rájöttem, igen, azért, mert a pap szereti a gyereket, a szomszéd meg elszereti a gyereket. Tehát a szomszéd foglalkozik a gyerekemmel, akkor ő elszereti, mert előbb-utóbb ahhoz a családhoz akar majd járni. Csak ott döbbentem rá, hogy a papnak annyi gyereke van, amennyit szeretni tud. Na ez volt a löket. Tehát a sok gyerek, hogy a papnak van sok gyereke, nem a szülőknek. Engem nagyon szeret az Isten, mert 25 évet voltam tanár, és minden gyereket tanítottam az osztály, az iskolába, mert olyan tantárgyaim voltak, hogy mindenkinek kötelező volt. Gondold meg, hogy hány gyerekem volt.
Ferences gimnázium, ugye?
Esztergomi is, meg Szentendre is. Mind a kettőben tanítottam 10 évet.
Margit szigeti kápolna a gyermekkorod, hát gondolom ez az 50-es évek, nem?
Igen. 61-ben érettségiztem textil technikumba.
És tehát nem is ferences diák voltál ezek szerint?
Nem. És úgy kerültem oda, hogy a Margit-szigetről jártam ki, de egyszer a sekrestés bácsi rám mordult, hogy ne pattogjak neki, de ne dirigáljak. Igen, csak hogy a pap az olyan volt, hogy elmondta, hogy mit kell majd kint csinálni, kint így csinált, hogy nem igaz, amit mondott, tehát más, ha változik a program, berohantam. Zoli bácsi tüzet adjon, Zoli bácsi ezt adjon. Nem volt időm szépen fogalmazni, és öreg zokon vette. És megkérdeztem, hogy hát hova menjek minisztrálni máshova, mert az ismerősöktől. És ők ajánlottak Pasarétet. És így kerültem Pasarétre.
Úgy ismerted meg a ferenceseket?
Igen, igen. Tehát a Sekrestés bácsinak a sértődése.
Vezetett. Az Isten útjai kiszámíthatatlanok. Mi mire jó?
Pontosan. Ott volt két fiatal, mint később kiderült, diákonosok voltak, de sutyiba szentelték őket, és ők mindig mondták a Zsolozsmát a Sekrestjébe.
Pasarétem.
Nem, hanem ezt még a Margit szigeten.
Igen, igen.
És nekem akkor már jó fizetésem volt, 1300 forinton volt a havi fizetés.
Az jó.
Jó pénz volt a textilgyárba, és sose engedték, hogy fizessem a buszt. Mindig ők fizették, és mondták, hogy majd eljön az idő, mikor te fizethetsz másnak. És mikor megtudta az egyikük, hogy
én már most ez a Beszkát vagy BKV járatot Budapesten?
Igen, a közönséges, a Margit szigeti járat. Egyszer, mikor megtudta, hogy papnak akarok menni, kérdezte, hogy milyennek, mondtam, hogy nem tudom, de olyannak, akinek nincsen pénze, mert a Margit-szigeti plébánosra rászállt egy nő, özvegyasszony volt, és tette a szépet a papnak, mindenből újat rendelt, és a pap hiába akarta levakarni magáról, nem ment. És mi is megbeszéltük a plébánosra, és hirdesse ki, hogy csak hivatali ügybe lehet bejönni a Sekrestjébe. A nő minden nap bejött, és befizetett egy misét, csak azért, hogy beülhessen a Sekrestjébe. Mi ki is találtunk, hogy hallgatni arany, beszélni 60 fillér, ez a tantusz volt, a szigeten 15 forint, mert az volt egy mise.
Igen.
És hát ez ösztönzött arra, hogy olyan pap legyek, akinek nincsen pénze, mert akkor ez nem,
igen, igen.
Nem szám, nem lehet hálóba fogni. Egész délután sétáltunk, gyalog kimentünk Csepelre, meg visszajöttünk, és végül is azt mondta, hogy hát akkor lépjek be koldulórendbe.
Mondta ezt ki egyik diákonus?
Nem, igen, igen, uh-huh. Igen. És nekem lila gőzöm sem volt, hogy mi az, hogy koldulórend. És akkor mondtam, hogy mi az.
Hát csak egy koldulórend volt, a többit feloszlatták.
Hát a Ferences se volt. Ja, az volt. De ő a Domonkost is beszámolta, mert ugye oda, ő is Domonkos volt, mint kiderült.
Érted, de Domonkos rendhez vonzódott.
Mi különbség van a kettő között? Azt mondja, mit szeretné jobban, prédikálni vagy gyontatni? Na, a szigeten egyszer egy pap prédikált, és mi a barátommal azt mondtuk, hogy hát könnyű a papnak, egész nap nem csinál semmit, elmond egy prédikációt, azt a hasát vakarja. És játszottunk olyat, hogy melyikünk tud jobban tovább prédikálni. Egyikünknek sikerült egy percet, a másiknak másfelet. Akkor rájöttünk arra, hogy prédikálni dög nehéz. És erre kapásból ezt feleltem, hogy gyóntatni szeretnék. Egyforma esélye volt, mint a kettőnek, de ugye igen. A prédikálást próbáltam.
Igen, és hát a Domonkos az a prédikálórend, igen. OP a rövidítése igen. Is. A ferencesek meg sokat gyontatnak, bár ők is prédikálnak.
Ezért kérdezte, hogy melyiket, és mondta, hogy akkor menjek ferencesnek. Na, másnap reggel mentem Pasarétre, azzal fogadottak a lelkivezetőm, aki kintott azzal, hogy te tegnap beszélgettünk Ányos atyával, azt mondta, hogy jó lennél ferencesnek, gyere ferencesnek. Oh. Hát ez teljesen fejbeverős volt, hogy a Domonkos azt mondja, hogy menjek ferencesnek, a ferences azt mondja, hogy jöjjek ferencesnek.
Akkor csak ez az igaz út. A lelki atyád, vagy ki az, aki, tehát ismerte meg valakit Pasarétre, amikor kimentél?
Igen, mert oda mentem gyóni.
Oda jártál gyóni?
Oda jártam gyóni. Uh-huh. És na így aztán jelentkeztem ferencesnek.
1960?
62-ben jelentkeztem, mert 61-ben érettségiztem. Uh-huh. Egy évet kötelező volt dolgozni a szakmádba, hogy a technikus érettségidet elfogadják gyakorlatilag, tehát tényleges érettségének. Uh-huh.
De akkor már motoszkált a fejedbe, hogy papak
az lenni. Tény volt, hogy én pap leszek, mert aznak van sok gyereke. Uh-huh. Jelentkeztem, de a felvételén semmit sem tudtam, viszont 4-es volt az érettségim, hát én nem tanultam latinul.
Hát igen, technikumba jártál.
Technikumba jártam. Hittanra se jártam, mert nem engedték. A technikus az ugye vezető egyéniség lesz, és az nem lehet vallásos, tehát nem jelentett hittanra. Az iskolánkkal szemben volt a budapesti hittanóra, de én nem jelentem oda. És
mit jelent az iskolátokkal szemben volt a budapesti tanóra?
A Kossuth gimnázium, a lánygimnázium volt az, ahol a pestiek összejöttek hittanra. Uh-huh. Én meg a Mark utcába jártam, a textiltechnikumba. Uh-huh. A két iskola sarokon van a mentő központ. De mivel 4-es volt a érettségim, és azzal lehetett egyetemre menni már, azért engem fölvettek.
Évente csak 2 lehetett fölvenni, tehát akkor nagyon meg kellett nézni, hogy kit vesz föl a rend, mert az állam nem engedett többet.
Engem vettek föl. Persze hazugsággal kerültem be, meg hazugsággal maradtam bent a rendbe.
Amennyiben?
Amennyiben édesapám üzletvezető volt, a Hold utcai piacon volt egy étterem, de valamiért megbotránkozott az egyik szombathelyi ferences papom, és gyakorlatilag elvesztette a hitét. És én időnként mondtam neki, hogy papnak megyek, de akkor mindig kitört a balhé, aztán később már nem mondtam neki. Igen, de hát jelentkezni kellett, mégiscsak be kellett menni, és délelőtt 10-kor mentem be a csarnokétterembe.
És kellett szülői engedély, vagy hozzájárulás?
Elvileg igen, mert a szülőnek le kellett írásban mondani a gyereknek a későbbi támogatottságáról, hogy ha megöregszik, akkor én...
Nem tudja támogatni a szüleit anyagilag,
igen,
mert
igen. Most
már nincs.
Hogy ez kamu volt, mert az összes idős szülőt a rend bevette, kapott egy szobát és teljes ellátást, úgyhogy... Mert az a játékszabály, hogy mindenkinek a szülei a mi szüleink is. Tehát nem,
igen.
Nem kerül az utcára ferences papnak vagy ferences testvérnek a szülője, családja. És bementem, és hát szót követett, én mondtam neki, hogy mi leszek, apám egyre dühösebb lett. Úgy képzelő, a nagy ebédlőnek a vége volt leválasztva a pozdorja táblákkal, az volt a száraz raktár, és ott volt a beszélgetés. És végül is aztán, hogy hát nem orogjon, hogy én papnak megyek, megmondtam neki, hogy én ferencesnek megyek. Na, ettől aztán felrobbant az egész, hogy ferencesbe botránkozott meg, és a fia, a trónörökös, mert ő is textiles volt, én is az voltam, ferences papnak megy. És üvöltve mondta, hogy kitagadlak, és én meg visszaüvöltöttem, hogy én is téged. És kiléptem, és bevágtam az ajtót, és képzeld, de dél volt már, minden asztalnál ültek 4-en.
És hallottak?
Végighallgatták az egészet, hogy az üzletvezető fia elmegy papnak, és az kitakadja, és az visszatakadja. Mindenki úgy evett, hogy egészen mélyen benn volt az arca a tányérba, és én úgy mentem ki közöttük.
Egyetlen gyerek voltál?
2 vagyunk az öcsémmel. Aztán beszéltem a nevelőmamámmal. A nevelőmamám édesanyám korán meghalt 36 éves korában, és ő rábízott, hogy ő legyen a utódja. Tehát, hogy ő ráhallgassak, ő lesz a mamám.
De nem lett második felesége ez ő édesapádnak?
Nem. Lett később édesapámnak másik felesége, de nem ő. Hát neki családja volt.
Tehát ennyire tudta édesanyád, hogy ilyen tudatosan, hogy gondoskodott utódjáról?
Igen, igen, igen. És mondtam neki, hogy szerezzen nekem lakást, mert elköltözöm otthonról. Apám kitagadott én is őt, hogy elég. Azt mondta, nem lehet, mert akkor nem tudsz kibékülni vele. És otthon tartott apámmal. És képzeld, hogy fél évig úgy éltünk, hogy ő nem köszönt nekem, én nem köszöntem neki, mintha nem is láttuk volna egymást. Mm. És egyik reggel, ja igen, elmentem a tartmányfőnökhöz, hogy édesapám üzletvezető nem adhat ilyen papírt, hogy papnak engedi a fiát.
Tehát nem azt mondtad, hogy kitagadott, hanem ezt mondtad.
Nem adhat.
Igen, igen.
És elhitte.
Kis füllentés.
Igen, elhitte és fölvett. És úgy maradtam hazugsággal bent a rendbe, mivel nem tudtam latinul, de a zsolozsmán kellett olvasni a zsolozsmába latinul hangosan, középen, és én mit fuldokolba olvastam, és meg elharaptam a szavaknak a végét. Én azt hittem, hogy a latin az csak olvasott nyelv, de nem értett. Tehát azt nem érti senki, csak olvassák. És úgy leharaptam, és egy idős atya rám szólt a zsolozsma közben, hogy olvassa ki a szavakat, mert nem értem. Én szangvinikus vagyok, fölrobbantam magam, hogy mi az, hogy nem érti, miért, ha kiolvasom, akkor érti? Nem mondtam, csak gondoltam. Igen. És fölmentem, és a hálóterembe, az egyik deák testvér volt, azt hiszem ott, hogy... És nagyon magam alatt voltam, és el akartam menni a rendből. És mondta, kérdezte, hogy mi bajom van. Mondtam neki, hogy el akarok menni, mert nem tudok olvasni latinul, és huldoklok tőle. Aztán képzeld el, én is állandóan alig tudok megszólalni. És nagyon izgulok én is, és én is rosszul vagyok, mikor olvasni kell. Én meg kis hülye, naív gyerek elhittem. Később fél év múlva már jól tudtam olvasni, és kiderült, hogy ő abból érettségizett, és perfekt latin.
De ez ekkora empátia volt benne, hogy gondolta, hogy ha sorstársként jelentkezik, akkor igen, erőt ad neked a kitartáshoz.
Adott is. Tehát azzal kerültem be, hogy nem adhat, és azzal kerültem, hogy én se tudok. Ettek azzal maradtam meg, hogy én se tudok. Igen. Tehát kis hazugság be, kis hazugság meg.
Ezek a kis füllentések most már nem lesznek gátjai a rendben maradásodnak, azt hiszem. Tehát...
Aztán később katona voltam.
Tehát ferencesként vittek el katonának?
Örökfogadalmas szerzetes voltam, és akkor berendettek. 2 évet voltam katona.
Mikor?
Ágostonnal együtt.
Hová Ágoston atyával?
Igen. És az volt a...
Tehát már örökfogadalmas ferencesként vittek el, tehát akkor már évek óta ferences volt. Hányban vittek el?
Négy éve voltam akkor már. 62-66-ban vittek el, 68-ban szereltünk le.
Húha, még a prágai tavasz előtt? Vagy...
Nem, kint voltunk Csehszlovákiában.
Tehát akkor te, igen, azóta... te a Varsói szerződésnek katonája voltál?
Igen. Én azóta is viccesen mondom, hogy amit én fegyverrel védek, az tönkre megy. Mert magyar néphadsereg 2-szeres kiváló katonája voltam, megszűnt a magyar néphadsereg. Kint voltam, védtem a szocializmust Csehszlovákiába.
68-ban?
Ketté szakadt az ország. Vagy amihez én fegyverre nyúlok, az tönkre megy. Na aztán...
Noviciátust hol töltötted?
Gottfried volt a magiszterem, Esztergomba töltöttem. Igen. Esztergomba töltöttem, és hát gyenge tanuló voltam, pont a latin nem tudásom miatt, de a testvérek azok nagyon segítettek. Volt egy Nándi nevű testvér, novicius társam volt, perfekt latin volt, és minden vizsga előtt nekem először lefordítottam magyarra az egész latin szöveget, hogy meg tudjam tanulni, és utána tőmondatos latinra visszafordította, hogy tudjak felelni.
Mert dogmatikát vagy filozófiát mit tanultatok latinul? Mindent?
Mindent. Latinul ment az előadás, latinul volt a vizsga. És a felelet is. De engem megtanítottak arra, hogy magyarul meg ne szólaljak. Mert ha nem szólalok meg, nem tudják, hogy a latin nem tudom, vagy a anyagot nem tudom. Uh-huh. Úgyhogy vizsga alatt is többször mondták, hogy mondja magyarul, mondja csak magyarul. Nem. És igen, volt egy hatalmas élményem. Tudod, édesanyám még a esküvői keresztje olyan a 3 csimbókos végül kereszt volt.
Igen.
És hát az volt otthon, és egyszer mentem be a stúdiumterembe, egyik íróasztalon egy ilyen kis keresztet láttam, ilyet. És megdicsértem, hogy milyen szép kereszted van, de csak azért, mert engem az otthoni keresztre emlékeztetett. És kezdve fél óra múlva jön a testvér, hozza a keresztét, és azt mondja, voltam egy magisztratyánál, megengedte, hogy elajándékozzam, megengedte, hogy neked adjam, és megengedte, hogy elfogadd. Azért, mert megdicsértem. És azóta bármi, mert megdicsérik, ha nem kell rögtön másikat vásárolni, nem megkapja. Átvették itt is. Ez a néni, aki most a portás, eladott kint a kettár üzletbe, és az egyik vásárlónő megdicsérte a sáját, levette a nyakát és odaadta.
Tehát akkor ragályos ez a tudásod is.
Itt ne dicsérj meg semmit, mert megkapod.
Értem, jó.
Ez rólam terjedt el, ez. Amit rögtön kell pótolni, azt nem.
Igen. Az egyetemet mikor kezdted?
Az egyetemet.
És milyen szakon?
Igen, már akkor tanítottam 2 évet, Szentendrén 69-ben szereltem le, vagy 68-ban szereltem le, 2 évet tanítottam képesítés nélkül, és volt Vácon egy református szakfelügyelőnk, nagyon tisztelt bennünket, nagyon szeretett bennünket, hányosért is oda volt, és ő mondta, hogy most felvételi nélkül fölvesznek gépészmérnökkarra, gépészoktató szakra. Uh-huh. És oda jelentkeztem, fölvettek, és hát azt végeztem, jól végeztem.
Tehát akkor nem tanárszakos vagy?
Nem tanárszakos uh-huh. vagyok, hanem októ.
Tehát akkor te technikát oktattál a gimnáziumokban?
Nem technikát oktattam. Oktattam szabadkézrajzot, műszaki rajzot, technikát, politechnikát, konyhafőnök voltam, hittan tanítottam. Ezen kívül üdülőgondnok voltam a karatján. Igen. 18 éve.
Tehát akkor te voltál az egyetlen olyan tanár, aki nem az ELTE-n tanárszakot végzett.
Nem tudom. De tehát én ezt végeztem. A gyerekek szerettek, mert karácsonykor én adventben mindenkivel betlehemet csináltattam. A többi tanárnak az agyára mentem, mert a gyerekek nem fizikát tanultak meg magyar, hanem betlehemet csináltak. De nagybőtben mindenki hímes tojást csinált. Tudod, a konyhába fújták a tojást, és nem törték a főzésnél, hogy a gyerekeknek legyen tojáshéj. És nagy gyűjteményem volt. Betlehemből is. A szobám teli volt betlehemmel, mert mindig 5-öst adtam a betlehemekért, meg 5-öst adtam egy-egy tojásért.
Tehát akkor a teológiát elvégezted, elvitted katonának, és utána műszaki egyetemre jártál.
Igen. És még annyit kell tudni, hogy nekem a matek az mindig gyengeségem volt. Technikumban a 3. fél évkor megbuktattak matekból. épp igen átmentem, viszont az egyetemen pedig az államvizsgám az kitűnő lett. Úgyhogy ha valaki azt mondja nekem, hogy megbukott, együtt tudok vele érezni. Azt mondja, hogy kitűnő lettem, én is. Először tanítottam Szentendrén, aztán Esztergomba, és gondnok is voltam a karatján, és lejött a tartmányfőnök, még ette a vacsorát, mondta, hogy én leszek a Széchenyi házfőnök.
Hát, Széchenyi, mikor visszajött Széchenyi, ez már rendszerváltozás? Mikor vissza, megtérhettetek?
Most mondom. Én mondtam neked, tehát arról volt szó, hogy nem fogadjuk vissza a Széchenyt, mert annyira rossz állapotban van.
Tehát ez 89 vagy már.
Igen. De ugye politechnika tanár voltam, és Kolozs volt a tartmányfőnök, mondta, hogy menj oda, aztán csináld meg. 140 millióba kerül, megvan a terv, hogy hogy lehet megcsináltatni. Mondtam, és te mennyit adsz? Aztán nincs pénzem, menj oda, csináld meg. Na ezért mentem el. Mert azt mondja, hogy 80 milliót, akkor körbe rögöm, hogy 140 bekerül, és te 80-at akarsz adni. De ez annyira ferences volt, tudod, hogy nincs pénzem, menj oda, csináld meg, hogy erre elmentem. Zseppénzem mentem Kolostort rendbe hozni.
Fantasztikus. És akkor mert Barsi Balázssal ment oda a noviciátus is, tehát végül is együtt volt.
Majd amikor már amikor elkészült. Annyira üres volt a Kolostor, mert mikor tőlünk elvették, akkor utána szakközépiskola volt, aztán kollégium volt, aztán meg csövesek laktak bent 8 évig. Érted? Volt olyan ablak, hogy az ablaktok egy százas szökhöz volt kidrótozva, amelyekünkben kiesett volna. És azt mondták a hozzáértők, hogy 4 milliót értek a kövek. Az egész Kolostor ennyit ért, mikor visszakaptuk. Rossz volt a Kolostor, hogy ennyit ért összesen. 4 milliót a kövek. Teljesen üres volt.
Hát 4 évtized teljes lelakottság és romhalmaz.
És hát a szomszédból, a kollégiumból kaptam egy ágyat, egy asztalt, meg egy széket, hogy egyáltalán le tudjak feküdni, meg le tudjak ülni. A helybeli néniktől kaptam ágyneműt, meg törő között, meg ezt-azt, és 4 nap múlva beteg lettem, kórházban megállapították, hogy hűsmérgezésem van. Mert a kályhákat elvitték, de a csöveket elfelejtették bedugni. És a füst jött a szobámba, én meg azt szívtam be 4 napig. Úgyhogy mikor visszamentem, tudtam, be kell dugni a csöveket. És akkor elmentem a TSZ-elnökhöz, mondtam neki, hogy én tudom, hogy a Kolostor az egyházi építmény, és ők meg kommunisták, de mivel a városban van, és a városnak a műemléke, kérem, hogy támogasson, mert én egyedül nem tudom megcsinálni. Megígérte, és azt mondta, hogy jó. Mondtam neki, hogy gépekkel lennének, mert hát, hogy például az udvaromon a műemlékesek jöttek segíteni építezni, rengeteg munka volt. És azt mondta, hogy jó, mindig küldi a munkást meg a munkagépet, csak este hívjam vissza, hogy hogy dolgozott a munkása. Tehát ő nem elengedte a munkást, hanem ezzel a munkával bízta meg. Később barátok lettünk, és ugyanabban a klubban jártunk, és akkor megnéztem, a naplóban mindig az volt beírva, hogy társadalmi megsegítés. Uh-huh. Tehát a Széchenyi TS társadalmi megsegítésként segített építeni a Kolostort. Igen, tehát a rendszerváltozáskor. És hát a polgármesterhez elmentem, habitusba, és mondta, hogy hát jó, hát oké, de ne nagyon sétáljak a főúton habitusba. Másnap, hogy már nem volt polgármesteri, meg nyugodtan sétálhatnám.
Igen, nem is polgármester volt, hanem tanácselnök. És hogy ment ez a visszamenetel? Hát, amikor te visszamentél oda, hogy a Kolostort újjáindítsd, ment veled még valaki a rendből, és átvetitek a plébániát?
Igen. Jött a Borosgyevi Imre, és a Lambi bácsi. Borosgyevinek nagyon hálás vagyok, mert egyik alkalommal délután jött valaki, hogy jónni szeretne, és én mondtam, hogy a plébános úr pihen, mert 2 volt, 2 óra körül volt. Ő meg már jött le, és meghalotta. Mikor elment a hívő, úgy letolt, mint a pengős malacot, hogy még egyszer ilyet nem mondják, hogy ő pihen, mikor a másik gyóni jön. Akkor kell gyóntatni, mikor jön a hívő gyóni. Azóta én itt ebben a templomban mindig van gyóntatás, mert ha beszól a portán, hogy gyóni akar, engem, ha itthon vagyok, mindig le lehet hívni. De a többiek is lejönnek. Tehát igen. Ebben a Kolostorban mindig van gyóntatás. Igen. És ez a Borosgyevinek köszönhető. Igen. Itt az elején néztek rám, hogy minek kell 2 gyóntató, azért, mert így választani tud a hívő, hogy melyiknek akar gyóni. Érted? És tudják a hívek, hogy itt mindig lehet gyóni.
Mielőtt tovább mennénk, még a katonaságról szó, hogy ti voltatok az elsők, akiket elvittek katonának, igen, azt hiszem, ugye? Igen. Ez a 66-os generáció.
Igen.
Én... Nagyon rossz sorsotok volt, vagy nem volt olyan vészes? Mi volt? Mi volt a katona élményed?
Én századírnok voltam. A főnököm egy nagyon jó fejhapsi volt, értette a szakmáját, tehát ő igazi katonatiszt volt, a szó nemes értelmében, és ő mindig elmondta nekünk, hogy mit miért csinálunk. És az volt neki erről az egész a véleménye, hogy a Szovjetunió meg akarta szállni Csehszlovákiát, de nem tudod hogyan bevonulni, és azért kitalálták ezt a hetszet, hogy a Varsói Szerződés tagállamai vonulnak be. Igen, csak hogy a lengyelek repülősök voltak, tehát ők nem mozogtak a földön. És sávokra osztották Csehszlovákiát, és ahol lőni kellett, oda az oroszok mentek. És mi nekünk nem kellett lőni. Tehát olyan helyre kerültünk. A századparancsnokunk egyszer egy egész éjjelt nem aludt. Azért nem aludt, mert másnap el kellett foglalni Nyitrát, de azt már egyszer elfoglalták a komcsik, tehát elfoglaltuk, azt visszaadtuk, mert a kommunistákat elengedték, de ha most még egyszer bemegyünk, ott úgy volt megszervezve a polgárőrség, hogy minden ház egy egység volt. Érted? Tehát partizánok voltak, és partizánok ellen a hadsereg nem tud győzni. Mert mindenki ellenfél, meg senki sem nem tud letámadni. És másnap reggel aztán jött az utasítás, hogy kikerüljük, nem kell megszállni, és akkor megnyugodott. Azt mondta, hogy ő katona. Ő katonákra lő, de civilekre nem. És az akkori ávósokat nagyon utálta. Azt mondta, az egy csőrhe, az nem. Azok gyilkosok.
És tehát egy jó gondolkodású ember volt.
Nagyon jó, nagyon helyes gondolkodása volt. És aztán a másik, ami érdekes volt, hogy kint Szlovákiában, Csehszlovákiában vártak bennünket, mert a főútvonalakon ekkora, tehát méteresnél nagyobb számokkal volt kiírva, hogy Budapestről milyen táborra vagyunk akkor. És volt olyan, hogy a magyar katonák nagyon trágárszájúak. És én láttam, hogy elvonult az egész tábor kocsikon, autókon, a főútvonalon, és lent oldalt szántott egy csehszlovák paraszt lóval meg ekével. Egyetlen munkot nem szóltak a parasztnak. Semmi sértegetés, vagy semmi megjegyzés, se szép, se csúnya, hagyták a parasztot dolgozni. Érted? Tehát mi is úgy voltunk, hogy a katonák az igen, de a paraszt az nem ellenfél.
Igen.
Aztán ez csak jött az értesítés, hogy a csehek azok, tehát a csehszlovákok azok bántalmazzák a magyarokat, a kocsikat dobálják, megpüfelik, és kaptuk az utasítást, hogy a erdőből, tehát a ligetből szedjünk ki akácfákat, mert annak a talaj alatt van egy gumója, és csináljunk furkosbotokat. Minden katonának volt egy furkosbotja, és azt Dubcseknek vagy Szobodának nevezték az államfőnek, és ha valaki ránk ütött volna a kocsira, akkor fejbe vágtuk vele. Nem kellett, nem került rá sor.
Igen, tehát a puskát használtátok volna?
Nem. Aki az öklét rázta, arra mi a fegyverünket ráztuk, aki integetett, annak visszaintegettünk. Uh-huh. Volt olyan, hogy a magyar katonát az őrhelyről elvitték a csehszlovákok, vendéglőben megetették, aztán visszavitték az őrhelyre. Érted? Tehát nem voltak ellenségesek. Amikor jöttünk ki, én láttam sírni embereket, mert azt hitték, hogy azért mentünk, hogy visszakapcsoljuk őket. Uh-huh. És ott szoklódtak a útszélén. Tudod, hogy milyen szép szó az, hogy rendőrség, és nem az, hogy police? És hogy utca, és nem ulice? Úgy örültünk, egyszer majdnem lelőttünk egy embert, mert bennünket kioktattak a táborba, hogy mit kell megszállni, és hogy kell megcsinálni, és a csendőrséget kellett körbefogni. Igen, megmondták, hogy melyik ablakhoz, meg melyik ajtóhoz álljunk, csak azt nem mondták meg, hogy hol a csendőrség.
Ez Nyitrán? Nem.
Nem, ez még Sturovon volt, tehát éppen csak átmentünk a határon.
Árkány.
Igen. Le akartak állítani a mieink egy motorost, az meg közéjük ment. Az utána lőttek egy sorozatot, azt mikor sikerült megállni, azt mondja, a fiúk, hát én magyar vagyok, csak ott akartam megállni mellettetek, de nem vagyok a fékem. Mondták, hát akkor csináltad meg, mert ráfázol. Úgyhogy nem, mi nem lőttünk senkire. Tehát nem. Viszont ugyanakkor például a Párkányban nem ismerték a magyar katonaruhát. Mert a katonát mindig kimenő ruhába látták, de mi akkor gyakorló ruhába voltunk.
Igen, nem lehetett mondani, hogy oroszok vagytok, vagy magyarok vagytok.
Igen. És ott beszélgettek magyarul előttünk, és nem tudták, hogy mi értjük, hogy mit beszélnek.
Na, de azért jó, hogy nem lett nagyobb baj ebből, mert azért...
Igen, nem. Tehát mi nem ellenséges érzülettel mentünk, statárium volt, és igen, muszáj volt menni.
Végül semmi hátrány vagy kellemetlenség nem volt feléd, hogy te szerzetes vagy a katonaságon belül?
Nem, mert a katonaságnál is abban az időben 12-en, 11-en vonultunk be, és volt olyan, hogy...
Már teológusok.
Igen, politikai vetélkedő volt, és a tisztek ott rögtek oldalt, hogy az egyház vetélkedik a párttal, mert az egyik csoportban 6 teológus volt, az csak teológusok voltak, a másikban 5 teológus volt, meg egy kisztag. A teológusok nyertek. De így fogalmazták, hogy az egyháza a párttal vetélkedik. És engem a hadseregben nem sértegettek, mert egyszer volt az elején, hogy jöttünk egy tévénézés után egy másik körületbe, és hallottam, hogy Orbán Habér ide hozzám. És oda mentem, és a behemót őrmester körülbelül 10 percig mondta a családomat és engem is mindennek, ami nyomdafestéket nem tűrő szöveg volt. És akkor láttam, hogy most már elállt a lélegzet, már több ötlete nincs, hogy mit vágjon a fejemhez, mondtam neki, hogy értettem, kérek engedélyt távozni. Úgy ledöbbent, hogy soha többet én rám a katonaságnál senki semmi rosszat nem mondott.
Hát nem tudod kihozni a sodródból, ugye?
Nem. Én a megszokott szöveget nyomtam neki, hogy értettem, kérek engedélyt távozni. Ez az egyik, tehát ha azóta rájöttem arra, hogy a veszekedéseknél, mikor cukkolnak, ha nem mutatod ki, hogy az neked sértő, akkor többet azzal a témával nem cukkolnak, mert ha úgyse ugrasz, akkor mi a fenének fárassza magát.
Igen, így húzod ki a méregfogát a dolognak.
Igen, de te is kihúzhatod. Igen. Tehát amikor neked mondanak kellemetlent, és te nem reagálod le, akkor máskor azzal nem jönnek.
Igen, ez bölcs. Vendéglátósok a szüleid, és te is foglalkoztál 6 táppal a különböző ferences gimnáziumokban, és hát Széchenyhez térjünk vissza, és aztán a további állomásokról is ejtsünk néhány szót.
Nagyon jól tudtam főzni, mert akaratján én voltam a szakács is. A tartmányfőnök pénzén tanultam meg főzni, mert nagymamám mindenre megtanított, csak főzni nem, de ő azt mondta, hogy fizeti a tanfolyamomat, tanuljak meg főzni. És keresztanyám tanított meg, ő meg kifizette a cekhet.
Hány emberre tudtál főzni, vagy kellett főzni olykor?
Hát időnként teli volt az üdülő.
És de 30-40 emberre is tudtál főzni?
Igen. Hát az csak mennyiség kérdése. És én tudok rétest is csinálni, tudok rétes tésztát nyújtani, mert én mindig megkérdeztem a vendégeimet, hogy mit szeretnének enni. Egyik rám mondta, hogy rétest, és mondtam, hogy jó, hát meg lesz. Hát persze tudtam rétes labból rétest csinálni. De aznap egészen Siófoktól Tihanyig nem kaptam réteslapot, és nem csináltam. És mikor elmentek, kérdeztem tőle, hogy na milyen volt. Minden olyan jó, de rétes tésztát nem csináltál. Hú, mondtam, jövőre lesz, megtanulok rétes tésztát nyújtani, és akkor lesz. Levettek egy képet a falról, ha elmész akaratjára, biztos megtalálod. Ráírták, Márk atya azt ígérte, hogy jövőre megtanul rétes tésztát csinálni. És visszaakasztották, és elmentek. Egész évben kerestem, hogy ki tud rétes tésztát nyújtani, és nem találtam senkit. Utolsó héten kiderült, hogy Szombathelyen a szomszéd néni, a nagymama tud, megtanított. És úgy mentem, és tényleg ezek is jöttek, és csináltam nekik rétest, levették a képeslapot, levették a fényképet, vagy a festményt, és ráírták, hogy Márk atya megtartotta az ígéretet.
Ez jó.
Igen, ám csak tudod, hogy ha rétes tésztát csinálsz, annak olyan illata van, hogy mindenki érzi a környéken. Ott van a Balaton parton egy keskeny út, amit csak a helybeliek tudnak használni. És jöttek, hogy mit sütsz? És persze megmondtam, hogy rétes, hát nem is tagadhatom, hogy persze meg kellett őket kínálni. Volt, hogy délben nekünk már csak 2-3 darab maradt, mert a többit megették az érdeklődők. Begurultam, és elmentem, és az összes szomszédomat megtanítottam rétes tésztát csinálni, és ez azt, hogy én mentem hozzá, hogy mit sütsz.
Mikor csináltál legutóbb rétest?
Így csináltam már, tavaly. Hát ez volt. Széchenyben az általános iskolában hittantanár voltam. Cserkész lettem, mert ott volt egy cserkész csapat, de a rendszerváltozás előtt, nem ezelőtt, hanem a kommunizmusnál, ők kimenekültek, és kivitték a cserkész zászlót is. És mikor visszajöttek, behozták a zászlót, de csak megmutatták.
Tehát a kommunizmus előtti cserkész zászlót megmutatták neked?
Igen. És hát újból alakult a cserkész csapat, én lettem a főnöke, és hát mondtam a németeknek, hogy hát ruhát segíthetnének vásárolni. Nincs pénzük. Én zászlót se tudtak adni, meg azt se adták vissza. Én bepecentem, és csináltattam zászlót, és nagyon szép lett. Makovec mama csinálta liliomot rá, tudod?
Tehát ő lett a zászlós anya, a zászlóanya, hogy édesanyád is zászlóanya volt.
Nem tudom. És csináltunk a cserkész csapatnak a házát, rendbe hoztuk, És úgy megcsináltuk, hogy fényes délben is lehetett tábortüzet tartani a házban. Ugyanis az öregek kiásták a pincét, betonozták az oldalát meg a tetejét, és a földet meg meghagyták, és ott lehetett vasárnap délben, mise után például cserkészgyűlést tartani tábortűznél.
Na vajuk is, milyen kéményen ment ki a füst?
Hát csináltunk oda egy kéményt, és az kivezette.
Aha, értem.
Érted?
Tehát akkor csináltatok egy kandallót végül is.
Gyakorlat, de nem csináltunk kandallót, csak a tetőnél, a beton tetőnél volt egy nyílás, amin...
Kürtő.
Kürtő, igen. Uh-huh. Ez volt, és ott még egyet tanultam. Ja, igen, megtanultam tudományosan koldulni. Tudományosan koldulni úgy kell.
Végül is kolduló rendbe léptél be, de koldulni még eddig nem sokat kellett.
Rájöttem arra, hogyha pontosan tudod, hogy mit kell csinálni, akkor meg kell nézni, hogy ki az, aki ahhoz ért, ki az, akinek lehetőség van azt megcsinálni, és ki húz legjobban hozzád. És például kellett egy falat húzni, akkor elmentem a főépítészhez, és mondtam neki, hogy nekem ide kéne egy ilyen fal. Mindig az volt a következmény, hogy elmagyarázta, hogy az önmagában egy hülyeség. Nem is lehet ott falat húzni, egyébként is ő nem tud hozzájárulni, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Mikor mindezt végigmondta, akkor megkérdeztem, hogy mikor kezditek, és megmondta.
És akkor tehát rámenősnek kell lenni.
Pénzt sohasem kértem. Tehát nem volt az, hogy magamnak pénzt gyűjtök.
Igen.
Nekem az a fal kellett. Ugyanígy a Széchenyi vízművekhez mentem el, a főnökhöz, és mondtam neki, hogy nekem kéne a cserkész otthonba víz, de nincsen pénzem, úgyhogy az egészet szívességből kéne megcsinálni. Megcsinálták a vízórát, bevezették oda vizet, bekötötték a házba, és mindez nem került egy fillérbe se, mert társadalmi munkában megcsinálták. És a hitoktatásnál, ez a másik nagy tanulság a hitoktatás, nekem nagyon rossz volt a névmemóriám, és volt ott egy gyerek, akinek egy kislány, sosem tudtam a nevét, és hol így hívtam, hol ott. És egyszer kijött a kihívásomra, és odaállt mellém, és van a gyerekeknek egy ilyen alulról fölfelé nézés, amikor leírják a felnőttet. Hülye, hogy azt az is maradsz. Van a szemébe. És tudtam, ha most nem felelek neki azonnal, akkor kész vagyunk. Mondtam neki, ide figyelj, én pap vagyok, én keresztelek. Te leszel a keresztlányom, és mindig úgy hívlak, ahogy akkor elkeresztellek. Attól kezdve mindig tudtam a nevét, mindig az igazi nevén hívtam ki, de attól kezdve ő lett a keresztlányom. Ötödikes volt. Két héttel később mentem ki az épületből, és egy kislány a földszinten, az utcán kiabálja nekem, hogy én vagyok az Y-nak a húga, én is szeretnék a keresztlányod lenni. Mondtam, jó van. Akkor már volt két keresztlányom egy családból. Mm-hmm. Akkor már el kellett hozzájuk menni, elmentem, beültem az...
De meg voltak keresztelve a gyerekek?
Persze, persze. Én csak képletesen voltam. Mm-hmm. Ölembe gubaszkodott egy még kisebb lány, a legkisebb gyerek. Azt mondja, én is szeretnék a keresztlányod lenni, ő is az lett. Végül aztán neki a bérmapja lettem.
Mm-hmm. Igazából.
Igazából. És... ebből jöttem rá, hogy a gyereknek mindig oda kell figyelni, hogy az érzékenységére. Tudod? És ha kedves vagy vele, ő kedvesen fogadja. Úgyhogy így lettek nekem keresztlányaim. Többszörös nagypapa is vagyok, mert Esztergomba, mikor ott voltam templomigazgató, minisztránsoknál az egyik kislány jött, de ez már Szombathelyen is így volt, jött, hogy szeretné, ha én lennék a nagyapja. Uh-huh. De ezt a mamának mondta, és a mama mondta nekem.
Igen.
És mondtam, jó, hát akkor legyél az unokám. De aztán ennek is, meg annak is, hogy nagyon sok unokám van így, hogy szeretnék, ha élnék a nagyapjuk.
Nagyon jó. És hát végül is így kezdtük a beszélgetést, hogy a házmesterrék 15 gyerekét irigyeltet, hogy milyen jó, hogyha sok gyereke van az embernek, és megadatot.
Kaptam, hogy csak na. És nagyon sok gyerek szeretés. Hát gondold meg, hogy nem hiszem el, hogy tudsz még egy olyan plébánost. Nekem Szombathelyen egy misére 84 minisztránsom volt. Tehát 84 minisztránsom.
Elfértek a szentélybe?
Nem fértek el. A templom elejét, tehát a szószékig minisztránsok töltötték fel. 84 minisztráns. Máshol, ha 84 hívő van a templomban, igen, mának örülnek. Iskolában voltam hittantanár, és arról beszéltünk, hogy hát a gyereknyelvre kell fordítani, hogy rossz emberek nem jutnak a mennyországba. Azok a pokolra jutnak. És egy kis cigány gyerek jelentkezett, és felállt, és azt mondja, és a rossz gyerekek, akkor esetleg a tantusz ennek mindig azt mondják, hogy rossz. És kapásból jött az ötlet, hogy rossz gyerek nincsen, csak buta. Kisfiú leült, egy percben felugrott, üvöltve mondta, hogy én buta vagyok, és úgy örültnek, hogy ő buta, mert akkor üdvözülhet.
És ezt a gyermeki hitet te is megtartottad 75 év alatt?
Meg.
Nem vesztetted el?
Nem.
Kedélyedet se, mosolyodat se?
Nem. Úgyhogy tudjad, hogy nincsen rossz gyerek, csak buta.
Mikor szenteltek pappa, azt még mondd meg nekem?
60, hát most leszek, jövőre leszek 50 éves pap.
Aranymisés pap, igen. Ki szentelt?
Szabó püspök úr.
Szabó Imre püspök. Esztergomi bazilikában?
Igen. Mikor mentem primíciára, fölhívtam telefonon a pályaudvarról, déliből, és mondtam meg, hogy adjon jurisdikciót, mert nem tudok prédikálni, meg gyóntatni. És képzeld el, azt mondta, jó van kis testvér, megadom, de sok butaságot nem mondjon. Ezzel kaptam a jurisdikciót.
Széchenyi út.
A kvadrumban az ablakig ért a föld középen. Gondold meg, hogy az udvarról 1,80 méter földet vittek ki a TSZ elnöknek a gépei. És egyik alkalommal valaki talicskáztott ki az ablakon a földet, és kérdezte egy nénét, tudom, hogy ki az, aki a talicskát tolja? Mondtam, nem. Hát a városi kis titkár. És akkor döbbentem rá, hogy igen, a régiek azt bizonyítják, hogy ők jók az új rendszerbe, az újak meg azt bizonyítják, hogy ők jobbak, mint a régiek. Úgyhogy a legalkalmasabb, legjobb időben voltam Széchenybe, mert mindenki
igyekezett bizonyítani.
Bizonyítani, és annak én ittam meg a levét, hál' Istennek, finom volt. Mikor elkészült, akkor a Balázs atyáék jöttek.
Jött a noviciátus Esztergomból.
Nekem az volt a gondom, hogy kivel takarítassam a WC-t. Úgyhogy azt csináltam, hogy minden szobában volt WC, meg volt egy mosdó, de ez műemléképület. Műemlékeseken jó voltam, úgy oldották meg, hogy mindenhova építettek egy szekrényt, aminek a belseje az egy WC, egy mosdó, meg egy zuhanyzó volt. Na, a Széchenyiek morogtak ért, hogy átlukasztottam a falat, behívtam őket, és prédikációra, délutára. Mondtam nekik, hogy igen, ti azt hittétek, hogy ide jövünk, befestjük az ajtót, ablakot, aztán belaktuk a kolostort. Amikor minden elmentünk, a folyosó végén volt egy hideg vízcsap, és koszosabb voltunk, mert azzal csak fölfrissülni lehet, de nem lehet tisztálkodni. De ti is ilyenek voltatok. Nektek most fürdőszobátok van meleg vízzel, csak mi legyünk koszosak hideg vízzel. Úgyhogy nekem is. És na, aztán megnyugodtak, hogy jól van. Úgyhogy most ott mindenhol van fürdőszoba, és azért tettem mindig be WC-t, hogy ne kelljen azt mondani egyik noviciusnak vagy másnak, hogy takaríts a másik után. Érted? Így mindenki használja, aztán pucolja. És a félelem az rettenetes. A Kandid testvér oda volt a kutyákért, és a kutyák is oda voltak érte.
Kandid testvér? Volt egy Kandid testvér Széchenyben?
Igen.
Egy ferences?
Igen. Kis öreg volt, és egyszer egy kutya elszökött. Az egész kolostor hajszolta, üvöltöttünk neki, a kutya csak ment. Kandid testvér kibityeget oda az ajtóhoz, és csak ezzel a hangra, hogy kutyuskám, kutyuskám. Kutyuska megfordult, és rohant vissza a Kandidhoz.
Ő volt a gazda?
Ő volt a gazda. Na, egyik éjjel úgy döntöttünk, hogy a kútba telepítünk szivattyút, de észrevettük, hogy az éjjel matadtak ott, és oda láncoltunk egy kutyát hosszú láncra. A mi kutyánkat etettük, meg gondoztuk, csak hát a motorhoz volt kötve, hogy ne tudják elvenni. És emlékszem, hogy karácsony vége lehetett, mert a karácsonyfáink, a templomi karácsonyfáink ott voltak a kút mellett. És egyik éjjel arra ébredtem, hogy a kutya iszonyúan vinnyog. És nézek ki az ablakon, hát addig ment a fák körül, még föltekert a láncot, és már fuldogtott a láncba. Hol mondtam, lemegyek, ez amúgy is pánikba van, amúgy is vad kutya, hát széttép. De ha nem megyek, lak meg megfullad. Lementem, és kiszabadítottam. Attól kezdve az a kutya nyolta a kezmet, és rohant hozzám, ha meglátott.
És hát, tud hálás lenni a jószág.
Igen. Úgyhogy, tehát rájöttem arra, hogy a saját félelmedet félre kell tenni a másik javáért. És nem kell azt nézni, hogy veled mi lesz, hanem azt kell nézni, mi lesz a másikkal.
Nincs soha tél, csak nyár neked, ha mosolyog kis gyermeked. Az élet nem is nehéz, ha átölel két puha kéz. Ha átölel két puha kéz.
Gyöngyösen beszélgettünk a Ferences Rendház lakójával, a gyöngyösi alsóvárosi ferences templom káplányával, Orbán Márkatyával, aki a héten töltötte be 75. életévét, és akit egy sláger, melyet Csákányi László énekel, megihletett és elindított szép hivatása felé. Valaki vár, ha hazamész.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.